Ami további segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amit megírva található a Királyok második könyvének 6. fejezetében, a 6. fejezet 24-től a 33-ig terjedő verseiben a következőképpen. És lőn ezek után, hogy Ben-Hadád, Szíria királya összegyűjté egész seregét, és felment és megszállotta Samáriát. És igen nagy éhínség lesz Samáriában, mert addig tartották megszállva a várost, míg egy szamárfej 80 ezüst, és egy vég a galamgané 5 ezüst lett. És mikor az Izrael királya a kőfalon széljeljára, egy asszony kiállta ő hozzá, mondván, légy segítséggel, uram király! A király mondta, ha nem segít meg téged az Isten, hogyan segítselek én meg? A szérűről, vagy a sajtóról? És mondané ki a király, mit akarsz? Mondta az asszony. Ez az asszony azt mondta nékem, add ide a te fiadat, hogy együtt meg őt ma, az én fiamat pedig holnap esszük meg. És megfőztük az én fiamat, és megettük őt. Mikor azután másnap azt mondtam néki, add ide a te fiadat, hogy azt is együtt meg, ő elrejti az ő fiát. Mikor pedig meghallotta a király az asszonynak beszédét, megszaggatá az ő ruháit, amint a kőfalon járt, és meglátta a nép, hogy imé alól zsákruha van az ő testén. És mondta, úgy cselekedjék velem az Isten, és úgy segéljen, ha Elízeusnak, a Sáfát fiának feje ma rajta marad. Elízeus pedig ott ült a házában, és együtt ültek vele a vének. És elküldött a király egy férfiat maga előtt, mielőtt azonban hozzájutott volna a követ, mondta Elízeus a véneknek. Látjátok-e, hogy az a gyilkos hogyan küld ide, hogy a fejemet vétesse. Vigyázzatok, hogy mikor ideér a követ, zárjátok be az ajtót, és szorítsátok meg őt az ajtóban. Imé az ő ura lábainak dobogása követi őt. És mikor még így beszélne velük, már a követ leérkezett hozzá, és nyomában a király, és mondta. Imé ilyen beszedelem származott az Úrtól. Várjak-e még tovább az Úrra? Isten áldja meg igéjének hallgatását, szívünk befogadását. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Mindenható Úristen, te jól ismersz minket. Ismered minden titkos gondolatunkat, vágyunkat. Ismered a helyzetünket. És tudod azt is, gyakran felkiáltunk magunkban így, várjunk-e még tovább rád. Mert elcsüggedünk, mert elfáradunk, mert nem értjük, mi miért történik velünk, miért nem sikerülnek a terveink, miért nem alakul úgy az életünk, ahogy mi szeretnénk. Te látod azt is, hogy gyakran képmutató bűnbánat van bennünk, még magunkat is becsapjuk. Te látod, hogy milyen piciny a hitünk. Te látod, hogy alig merünk bízni benned, csak nagyon ritkán, és akkor is félve. Te látod, milyen kevésszer tudunk győzedelmeskedni, te látod, milyen gyengék vagyunk, hogy napról napra szaporítjuk a bűnt. De hadd adjunk hálát azért, hogy bár ilyenek vagyunk, neked mégis gondod van ránk. Táplálsz igéddel. Újra és újra vágyat ébresztesz a szívünkben, hogy eljöjjünk a te házadba, hogy rád figyeljünk, hogy tanuljunk tőled. Hadd kérjünk téged, taníts most minket, erősíts hitünket, növeld tudásunkat. Nyunk át bennünk az akarást, hogy csak neked akarjunk engedelmeskedni. Küldd el szent lelked, nyisd meg a mi szíveinket és füleinket. Készíts minket, hogy befogadhassuk a te igéd. Így kérünk, legyen a te áldásod rajtunk. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelynek alapján Isten szent lelke erejét segítségül hívva hirdetni kívánom köztetek Isten üzenetét, úgy, amint megírva található a Királyok második könyvének 7. fejezetében, a 7. fejezet 1-től a 10-ig, majd a 12. és a 14-től a 17-ig tartó verseiben a következőképpen. És mondta Elizeus, halljátok meg az Úr beszédét. Azt mondja az Úr, holnap ilyenkor egy köböly zsemmelisztet egy sikluson, és két köböl árpát egy sikluson vesznek Samária kapujában. És felelvén egy főember, akinek kezére támaszkodott a király, az Isten emberének mondta, ha csak az Úr ablakokat nem csinál az égen, akkor meg lehet. És mondta Elizeus, imé a te szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. A kapu előtt pedig volt 4 bélpoklos férfi, akik mondták egymásnak, miért maradunk itt, hogy meghalljunk éhen? Ha azt határozzuk is, hogy bemegyünk a városba, ott is ínség van, és akkor ott halunk meg. Ha pedig itt maradunk, akkor itt halunk meg. Gyertek el azért, szökjünk el a szíriabeliek táborába, hogy meghagyják életünket, élünk, ha megölnek, meghalunk. És felkeltek alkonyatkor, hogy a szíriabeliek táborába menjenek. És mikor odaértek a szíriabeliek táborának széléhez, imé már nem volt ott senki. Mert az Úr azt cselekedte volt, hogy a szíriabeliek tábora szekerek zörgését és lovak dobogását, és nagy sereg robogását hallotta, és mondának egymásnak. Imé az Izrael királya bélbe fogadta meg ellenünk a hitteusok királyt és az egyiptombeliek királyt, hogy ellenünk jöjjenek. És felkelvén elfutának alkonyatkor, és elhagyják mind a sátoraikat, mind lovaikat, mind szamaraikat, amint a tábor volt. És elfutának, csak hogy életüket megmenthessék. Mikor azért a bélpoklosok a tábor széléhez értek, bemenvén egy sátorba, evének, ivának, és elvivének onnét ezüstöt, aranyat és ruhát. És elmenvén elrejték azokat, és megtérvén más sátorba menének be, és abból is hozának, és elmenvén elrejték. És mondta egyik a másiknak, nem igazán cselekszünk, ez a mai nap örömmondás napja. Ha mi hallgatunk, és a víradatot megvárjuk, büntetés ér bennünket. Most azért gyertek, és menjünk el, és mondjuk meg a királyházának. És elmenének, és kiáltának a városkapuján állónak, és elbeszélék nékik mondván, oda mentünk volt a szíriabeliek táborába, és imé már nem volt ott senki. Emberek szava nem hallatszott, csak a lovak és szamarak vannak kikötve, és a sátorok úgy, mint voltak. És felkele éjszaka a király, és mondta az ő szolgáinak. Megmondom néktek, mit csinálnak velünk a szíriabeliek. Tudják, hogy éhen vagyunk, és csak azért mentek ki a táborból, hogy elrejtőzzenek a mezőn, mondván, mikor kijönnek a városból, megfogjuk őket elevenen, és bemegyünk a városba. És levének 2 szekeret lovakkal, és kiküldi a király a szíriaiak táborába, mondván, menjetek el, és nézzétek meg. És mikor utánuk mentek egész a Jordánig, imi az egész út rakva volt ruhákkal és edényekkel, melyeket a szíriaiak a sietségben elhánytak. És mikor visszajöttek a követek, és elmondták ezt a királynak, kiment a nép, és kirabolta a szíriabeliek táborát. És egy köböl zsemjelisztet egy sikluson, és 2 köböl árpát egy sikluson vettek az Úrnak beszéde szerint. A király pedig azt a főembert, kinek kezére szokott támaszkodni, oda rendelte a kapuhoz. És a nép eltapodá őt a kapuban, és meghala. Amint az Isten embere megmondotta, aki megjövendölt ezt, mikor a király lement hozzá. A történet, amiről a Királyok könyve beszél, bizonyos szempontból igen szörnyű, bizonyos szempontból pedig igen örvendetes. Szörnyű a nyomorúság miatt, és azok miatt az események miatt, amik történtek, és örvendetes a szabadítás miatt. De nézzük csak meg, mi is történt ekkor Samáriában. A szíriai király összegyűjtötte az egész hadsereget, és elhatározta, hogy egyszer mindenkorra megoldja az izraelbeli problémáját, elfoglalja az egész országot. Izrael gyenge. A szíriai sereg ellenállás nélkül bevonulhat az ország közepére, és körülveszi a fővárost. De a főváros hegyen megépített, falakkal megerősített város. Nem olyan egyszerű bevenni, kiéheztetéssel próbálkoznak. Majd később, amikor jön az asszír fogság, az asszír seregek 3 évig ostromolják Samáriát, és csak azután tudják bevenni. Ez a jóval előbbi történet szintén azt mutatja, hogy a szír seregek körülveszik a várost, és várnak. Várnak türelemmel. Valószínűleg amúgy is szárasság és éhség volt ezen a vidéken, és bíztak benne a szíriaiak, hogy nem kell sokáig várni. De azért a kiéheztetés nem megy egyik napról a másikra. És a szíriai sereg jól el volt látva mindennel, és türelmesen vártak. Mert ha oda küldi a király a csapatokat, föl a hegyre, a városfal alá, akkor hatalmas lesz a veszteség. És annyit talán nem ér meg az egész. De a türelmesen vár, előbb-utóbb a város megadja magát. De a város nem adta meg magát, feltehetően Elizeus próféta tanácsára. Tűrtek és vártak. Addig vártak, míg olyan hiperinfláció és olyan nagy szükség nem lett, hogy egy szamárfej 80 ezüstbe került. A szamár az tisztátalan állat, tehát normális békeidőben ezt nem ette meg senki. Most pedig még a feje is 80 ezüstbe kerül. A másik, az a galamgané, ez lehet, hogy valami főzelékféle, lehet, hogy egy dióféle, de az is lehet, hogy csak tüzelőanyagnak használták, olcsó tüzelőanyagnak, az is roppant drága. És a szegény nép, akinek nincs tartaléka, különösen is megsínyli ezt az időszakot. De a főemberek és a király is megsínyli. Hisz ők is kifogynak minden tartalékukból. Nagy a nyomorúság, emberileg nézve nem mutatkozik kiút. Csak az, ha megadják magukat az ellenségnek. Élelmiszer nincs, a szíriai sereg pedig vígan táborozik a város körül, és nem úgy néz ki, mintha távozni akarna. És mindezek tetejébe történik még valami. A király sétál a várfalon. Gondolom megnézte a szíriai sereget, megnézte a saját seregeit, és ekkor egy asszony kiállt hozzá, hogy segítsen. És a király válasza nagyon jellemző. Hogy segítselek meg én téged, ha nem segít meg az Isten? Ebben a válaszban benne van a keserűség, benne van a reménytelenség, benne van a tehetetlenség, és benne van az Isten vádolása is, és benne van valahol az Isten elleni lázadás. Ha nem segít meg az Isten, hogy segítselek meg én téged? És majd kérdezi az asszonyt, hogy mit akar. És az asszony elmondja, lehető legszörnyűbbet. Egy másik asszonnyal összeálltak, és megbeszélték, hogy megeszik egymás gyermekeit. Nem csak akkor történt ilyen, történt máskor is. Mikor annak idején, az első világháború után, 20-as és 30-as évek környékén Ukrajnában éhség volt, akkor is megtörtént, hogy megették az anyák a gyermekeiket. Nem minden anya, nem mindenki De mégis, voltak, akik megtették ezt. Voltak, akikből kihozta a nyomorúság a legrosszabbat, ami a lelkükben és a szívükben benne volt. És kihozza ma is a legrosszabbat, gyakran a nyomorúság. Amikor egy édesanya eldobja magától a gyermekét, és berakja egy kukába, pedig 10-20 vagy 50 méterrel odébb ott van a kórház előtt kirakva egy inkubátor, amibe berakhatná névtelenül a gyermekét, és életben maradhatna a gyermek, de nem. Inkább a kukába. Nehogy valaki észrevegye. A nyomorúság nagyon sokakból kihozza a legrosszabbat. Kivetőznek emberi mi voltukból, és viselkednek úgy, ahogy a fölött egy normális értékrendű, egy normális ember egyáltalán nem tud napi rendre térni, és nem érti, miért. És emlékezzünk csak a 3 Mózes és az 5 Mózes könyvekre. Ott mondja az Úristen, hogy ha nem fogadtok szót, ha nem hallgattok az én szavamra, akkor hozok rátok olyan nyomorúságot, hogy az anyát megeszik a magzataikat, és az egyik ember a másikra irítkedve néz, méghozzá az éhség okán, mert legszívesebben erre a kannibalizmusra vetemednének. Eme történetből, amit a királynak elmesél az asszony, látszik, hogy Isten ítélete teljesedett be a népen, az Isten ítélete van rajtuk, az Úr büntetése. És mit tesz a király? Megszaggatja a ruháit. Alóla kitűnik a zsákruha, és a nép meglátja, lám, a király is böjtöl. A király is bűnbánatot tart, a király is teszi a dolgát. De a király felkiáltása elárulja őt. Megesküszik arra, megöli a prófétát. Bűnbakot keres. És mivel Istenre nem támadhat, az Isten prófétájára támad. És teszi fel a kérdést, meddig várjunk még? Nem jön az Úristen. És gondoljunk csak bele. Ott van Samária. Egy zárt város. Ostromban. A király, mint mindenhatalmas, nyilvánvalóan mindent jó előre tud, ismeri a népe állapotát. Valószínű előbb tudta, mi történt, mint hogy kiment volna a kőfalra. Valószínű ezért volt rajta a zsákruha. Lássa a nép, hogy ő is részt vesz a nyomorúságban. Féltette a hatalmát. Szükség volt a támogatásra. És meglátta a nép. De kérdem én, milyen bűnbánat az, és milyen megalázkodás az Isten előtt, melynek a vége harag lesz és megkeményedés, és az Isten elleni támadás. Testvérem, ha téged nyomorúság ér, ha nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnéd, ha esetleg nyilvánvalóvá lesz előtted, hogy Isten ítélete van rajtad, mert nem fogadtál szót neki, mert nem figyelted az igéjét, vagy ha figyelted is, elengedted a füled mellett, ha hallottad is, nem jegyezted meg. Ha megjegyezted, akkor sem cselekedted, mert a saját akaratod fontosabb volt, és saját magad előtt bölcsebb voltál. És ha nyilvánvalóvá lesz, hogy nyomorgat az Isten téged, akkor te hogy reagálsz? Ha hangzik az ige, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, és én megnyugasztlak titeket. Ha hangzik az ige, hogy megszabadultok, akkor mit csináltok? Föllelkesedtek, bűnbánatot tartotok, és vártok. És ha késik a szabadulás, ha késik akár egy percet, egy napot, egy hetet, egy hónapot,
akkor mit csináltok?
Ekkor mutatkozik meg igazán. Van-e igazi bűnbánat az emberben? Van-e igazi alázat? Vagy csak látszat alázat volt? Csak azért alázkodott meg, mert jót várt és jót remélt.
És ha már nem várhat saját gondolatai szerint jót az Istentől, akkor fellázad ellene. Hányan is hányan vannak, akik nem veszik észre a saját állapotukat.
Föllázadnak Isten ellen, mert nem úgy megy a dolguk, ahogy kellene. Elfordulnak, hátat fordítanak, ahelyett, hogy igazi bűnbánatot gyakorolnának. Esetleg vádként azt mondják, meddig várjunk még? Pedig vádjaik mögött és szavaik mögött ott a tanulság, nem igazi a bűnbánatuk, nem igazi a megalázkodásuk. És talán azért hagyta rajtuk Isten a nyomorúságot, hogy meglássák saját maguk fogyatkozását. És meglátván saját maguk fogyatkozását, végül igaz bűnbánatra és igaz megtérésre jussanak. És a választottak, azok igaz megbánásra és igaz megtérésre jutnak előbb-utóbb. Mert bár a király olyan volt, amilyen, és néhány főembere olyan volt, amilyen, de voltak ott mások. Ott voltak a vének, akik valószínűleg szintén tudtak mindenről. De még ha akkor is tudták meg, ott maradtak Elizeus mellett. Ott maradtak a próféta mellett, hogy együtt kérjék Isten szabadítását, együtt keressenek megoldást, együtt várjanak kijelentést. Nem mindenki viselkedett úgy, mint a király. Nem mindenki viselkedett úgy, amikor meglátta, nyilvánvalóan meglátta, hogy Isten ítélete teljesedett be rajtuk, hogy föllázadt a teremtője ellen. A király szakít az Úristennel, amikor azt látja, Istentől csak bajt várhat, Istentől csak baj származik rá. Voltál már itt, testvérem, hogy arra gondoltál, ha Isten szerint mész, akkor csak baj származik rád? Istentől csak nyomorúságot kaphatsz, fájdalmat, kint és poklot? Voltál már úgy, hogy megbántad, amiért Isten útját választottad? Ha voltál, gondolkozz el. Miért bántad meg? Mert talán nem tökéletesen, és nem szíved szerint választottad Isten útját. Mert ha tökéletesen és szíved szerint választod, nem bánod meg. És az Úr hozta a beszedelmet, megvan annak az oka. Ha az Úr hozta a beszedelmet, és azt mondja, megszabadít, akkor meg is fog szabadítani a megfelelő időben. Ha elérte azt, amit el akart érni benned, mert te választott vagy, és benned el akarja érni azt, amit szeretne, nagyon sokan elbuknak és elpusztulnak a nyomorúságban, de a választott megtartatik, addig nyomorgatja az Isten, amíg meg nem adja magát neki. És az Úr hozta a szabadítást. Ha az Úr hozta a veszedelmet, akkor ő el is hozza a szabadítást. És meg is teszi. A hitetlen kiálthat, meddig várjak még. De a hitetlen kiálthat neked. Meddig vársz még? A hitetlen kiálthat neked, miért vagy ennyire buta, hogy bízol az Istenben. A hitetlen kiálthat neked, ha csak az Úr ablakokat nem csinál az égre. De hát akkor is, lehetséges ez? Mit jelent ez a példa? Valószínűleg szárazság volt azon a vidéken már régóta. A korabeli elképzelés szerint a mennyboltozat mögött víz van. Ha az Úr Isten ablakot csinál az égre, kiömlik a víz.
az égboltozat mögül, megöntözi a földet, no, hát akkor is egy bőséges eső másnapra nem hoz termést. A főember szava, aki ezt mondja, meg akarja oltani a hitet. És ugye mi is hallottunk már másoktól, vagy talán saját magunktól ilyen és ehhez hasonló szavakat és gondolatokat. Amikor saját magunk próbáljuk megoltani szinte a saját hitünket, amikor mások próbálják megoltani a mi hitünket. És tényleg, nincs igaza a főembernek? Szárasság van és nyomorúság, körülvették a várost. Ha bő eső esik, akkor is hogy lesz abból másnapra termés? Hogy lesz olyan bősége az élelemnek, hogy megszabadul az ember az éhségtől, és minden normális áron adatik, és méghozzá a város kapujában, ami azt jelenti, hogy eltűnik az osomló sereg, mert nyitva lesz a város kapuja, és a város kapuján kívül is ott lesz a piac. És testvérem, amikor magadra nézél, nem érezted még úgy, hogy hogy tudsz te megszabadulni abból a bűnből, ami kötöz? Hogy tudsz te megszabadulni a bűnös természetettől, vágyaitól? Vagy hogy tudsz megszabadulni abból a sanyarú helyzetből, amibe esetleg kerültél? Vagy betegségedből? Lelkednek vagy testednek betegségéből? Nem érezted és nem gondoltad így? Hogy lehet ebből szabadulás? Esetleg ismervén magad, és tudván azt, hogy ahogy eddig, ugyanúgy majd ezután is, ha jön a kísértés, előbb-utóbb elbuksz? Ugye mindennek ellen tudunk állni, csak a kísértésnek nem, mondják sokan. És nagyon gyakran valóban így van. Nem érezted még így? Hogy kicsoda szabadít meg? És hogy nem is lehet ebből szabadulás? Vagy esetleg, amikor egy szeretett testvéredre néztél, akinek hitre jutását olyannyira szeretnéd, nem gondoltad még azt, hogy ebből ugyan soha nem lesz semmi, még ha az Úristen is mondja? Ha gondoltad, szállj magadba és imádkozz. Mert van visszaút az Úrhoz, mindig. Amikor Ábrahám 99 esztendős korába hallja az Úr szavát, hogy egy esztendő múlva gyermeket születik, nevet. Kineveti az Úristen. És amikor Sára hallja ezt, ki 10 évvel volt fiatalabb Ábrahámnál, eme üzenet elhangzásakor, ő is nagyon jót nevet. És Isten fölteszi a kérdést, van-e lehetetlen az Isten előtt? És egy év múlva tényleg megszületik Izsák. Mert amit Isten megmond, az meg lesz. Van türelmed és akaratod kivárni? A szíriaiaknak volt türelmük kivárni, hogy a város kiéhezzen is megadja magát. A városban Isten népének, legalábbis egy részének már nem volt türelme, hogy tovább várjon. Ha nincs türelmed, ha nincs hited, imádkozz, hogy ebből is megszabadulhatsz. És meg fogsz szabadulni, ha tényleg akarod, ha tényleg elhiszed. És megmentheted életed. De ha hitetlen vagy és nem hiszel, akkor könnyen a főember sorsára juthatsz. Aki gúnytűzött Isten igéjéből, aki gúnytűzött Isten szavából, az bár a szemeivel meglátta a szabadulást, de ő maga nem élvezhette. Ő maga meghalt. És amikor Názáretben elkezdi a tanítói hivatalát, a názáretbeliek roppant hitetlenek. Meg is mondja Jézus, senki sem lehet proféta saját hazájában. És utána olvasható, nem is tehetett ott szinte semmi csodát az ő hitetlenségük miatt, csak néhány embert gyógyított meg. Nehogy rólad is ez legyen elmondható. Nem is tehetett ott semmit Jézus. Az ő, vagy a te hitetlenséged miatt. Nehogy az legyen, hogyha már életed megismentetted, és az úré vagy, de valamilyen hitetlenség miatt jó néhány további áldástól fosd meg magad. Jó néhány további ajándéktól, amit meglátsz, de nem lehet a tiéd. Mózes sem mehetett be az ígéret földjére, mert a versengések vizénél nem dicsőítették meg az Istent. Ugye azt mondták, fakasszunk én néktek vizet a kősziklából, de nem úgy mondták, hogy fakasszon az Isten nektek vizet a kősziklából. Egy pillanatra szállt el a hit, egy pillanatra lett reménytelenség, egy pillanatra lett bizonytalanság és bizalmatlanság, és nem az Isten élet a dicsőség, és bár mózesi szemeivel meglátta az ígéret földjét, de nem mehetett be. És amikor feléd valaki gúnyolódik, meddig vársz még az Úrra, mosolyodj el rajta. Ne rendülj meg hitedben. Gondolj csak bele gúnyolódását, ellenséges indulatát, és kárörvendő örömének ízét, a kárhozatba úgysem viheti magával. Csak nehogy benned is legyen kárörömnek és gúnyolódásnak még a gondolata is. Nem mindenki lesz olyan, mint ez az gyermekét megevő asszony a nyomorúságban. Sőt, Zimányi Józsi bácsitól hallottam még minimum 10 évvel ezelőtt, hogy amikor fogságban volt valamelyik orosz lágerben, hát szorongatta őket az éhség. És volt káposzta. És minden rab lopott káposztát, és megtöltötte az ő pocakját vele. De Zimányi Józsi bácsiban benne volt, hogy hát lopni azért mégsem. Végül annyira szorongatta őt az éhség, hogy ő is ellopta. Ő bezzeg lebukott. Azonnal lebukott. Ha jól emlékszem, nem is tudott enni a káposztából. Aztán bűnbánatot tartott. Hogyha a választottnak nem sikerül valamilyen disznóság, nem biztos, hogy azért van, mert az Isten őt annyira gyűlöli, hanem azért, mert nem akarja, hogy nagyobb bűnbe essen. Az Úristen a választottairól így is gondoskodik. Még a hitetlen lophat, a hívő nem. Nem azért, mert így is nyomorgatni akarja az Isten, azért, mert így is megsegíti. És amikor a városban talán már a választottak sem bírnák tovább, akkor hangzik a próféta öröm üzenete, és jön a szabadulás, méghozzá lehető legváratlanabb módon. Megvetett és kitaszított emberek, a bélpoklosok, életüket meg akarják menteni, de számolnak a halál lehetőségével is, és kimennek a szíriabeli táborba, és megtapasztalják a bőséget. Majd szólnak. Szólnak a városbelieknek, hogy elment a sereg, lehet kijönni, lehet enni, itt a szabadság. És nézzük meg a királyt, hallotta a próféta szavát, másnapra eltűnt a sereg, de hogy gondolkozik? Cselt gyanít. Mai nyelven lefordítva, hallod Isten szavát, másnapra ott a lehetőség, És úgy gondolkozol, talán a véletlenek egybejátszása, talán nem is az Istentől van, úgyse lesz ebből semmi. És valóban a véletlenek egybejátszása? A hitetlen számára az, a hívő számára viszont Isten keze. A hívő meglátja a nyomorúságban is Isten kezét, és meglátja a szabadításban is. És a király kiküld két fekeret, hogy nézzék meg, hogy csak ugyan nem cserről van-e szó, és persze, hogy nem cserről van szó. És a gúnyolódó főember agyon tapossa a megszabadult nép. Mert aki Isten szavából gúnyt űz, aki Isten szava ellen támad, aki úgy támad a hívők ellen, hogy meg akarja oltani a hitet, az előbb-utóbb elnyeri méltó jutalmát. Persze lehet, hogy úgy nyeri el méltó jutalmát, mint Pál apostol. De lehet, hogy úgy, mint ez a főember. Akármilyen életet helyzete, és akármi jön ezután, jó vagy rossz, soha ne tételezz fel rossz indulatot Istenről irántad. Ha még nyomorúság jön rád, tudd, hogy bizonnyal fejlődni és tanulnod kell, és akard meglátni fogyatkozásod. Ne lázadj, mert a lázadás semmire sem vezet, csak rosszra. És ne várd meg soha, hogy olyan nyomorúságba kerülj, mint az ostromos Samária, hogy esetleg ilyen keményen kelljen törni az Istennek. Bíz az ő szavában, és akár már holnap megszabadulhatsz minden bűnöttől, és minden nyomorúságottól. Lehet, hogy nem úgy, ahogy te várod, de megszabadulhatsz. És ha Isten ígér neked valamit, arra merj bátran építeni. Ha te ígérsz saját magadnak valamit, arra azért vigyázz, és ne építs. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Adj gyermeki hitet nekünk, hogy feltétlen bizalmunk legyen irántad. Nyisd meg a mi szemeinket, hogy meglássuk életünk eseményei mögött a te akaratodat, a te kezedet és a te vezetésedet. És hogy legyen hitünk, bízni benned. Bízni abban, hogy nem tart örökké a nyomorúság. Bízni abban, hogy nem tart örökké a fogság, a bűn fogsága. Bízni abban, hogy te megszabadítasz, meg tudsz és meg is akarsz szabadítani, és szabadok is leszünk. Adulunk Istenünk, hogy mindannyian megismerjük a szabadulás örömét. A szabadság ízét. Szabadságban való lét valóságát. Óvj meg minket attól, Urunk Istenünk, hogy bármikor is föllázadjunk ellened. hogy máshol keressünk megoldást, hogy hátat fordítsunk neked. Óvj meg attól, hogy valaha is gúnyt űzzünk igédből, és gúnyt űzzünk szavadból. És óvj meg attól, hogy mások gúnyolódása elcsüggesszen minket. Addulunk Istenünk, hogy mások gúnyolódása inkább csak erősítsen, és kitartásra neveljen. Tudván azt, hogy ha az ellenség már így támad, akkor lehet, hogy érzi, hogy nincs már sok hátra neki. Adj engedelmes szívet, és neked engedelmes akaratot belénk, hogy jó legyen dolgunk. Így kérünk Krisztusért, áld meg minket, és könyörülj rajtunk. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.